Kedves testvérek, ma este az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből szeretnék néhány verset elolvasni. Nem egy részben az összeset, hanem először az első 5 verset és aztán a 26-tól. Pál eltávozott Athénból, Korintusba ment, és ott találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzon Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. 18-19. Verset olvasom. Pál még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Akvillával együtt. Előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, aztán elhajózott Efézusból. Most a 24. verstől. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket, de csak a János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akájába, a testvérek biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ezeken az estéken nagy emberek álltak előttünk. Kezdtük a híres neves ősatyával, aztán birodalmi nagy emberekkel, miniszterekkel, aztán a nagy apostollal, Pállal, és milyen hálás a szívem, hogy ma este egy egészen egyszerű, hétköznapi házaspár áll itt most előttünk. Jól is érzem magam, hogy velük együtt jöhettem közétek, hiszen a sok palástos pap között mindig olyan összehúzott vállal, szorongva szolgálok. De hát az Isten jókedvéből vagyunk mi mindannyian ott, ahol vagyunk. És nekem örül a lelkem azért, hogy Isten engem a kicsinyek szolgálatába hívott, és feladatomul azt jelölte meg, hogy arra bátorítsak Isten népe közül mindenkit, hogy vegyük észre, hogy a missziói mező kortól is független, nem csak határoktól, és hogy bizony nem csak a kisiskolásoknak, de az óvodásoknak, sőt a bölcsödéseknek is szükségük van arra, ami Pál számára nagyon fontos volt, hogy görögök, zsidók, pogányok keresztjének között a kereszt evangéliumát hirdesse. Ezért örül a szívem, hogy most ezzel a két egyszerű emberrel jöhettem közétek. Mert talán, ha megkérdezném, hogy ki nem ismeri Ábrahámot, ilyen kezet nem látnék, hogy valaki fölteszi a kezét a gyülekezetbe, hogy nem tudom, ki volt Ábrahám. Talán, ha azt mondanánk, ki az, aki nem hallott még Jónásról, mindnyájan rögtön úszó mozdulatokat tennénk, hogy hogy ne tudnánk. Hát ott volt a vízbe, bekapta a nagyhal, sok mindent tudunk róla. De ha megkérdezném, hogy tudjuk-e, hogy ki volt Akvilla és Priscilla, Azon kívül, hogy a nevük úgy derengenek az első gyülekezetek megalakítása környékéről, valószínű túl sokat nem tudnánk róluk mondani. Mert kik is voltak? Hát majdnem olyan egyszerű és hétköznapi emberek, mint te meg én. És azért nagyon jó, hogy nem csak a nagyon nagyok példája áll előttünk a Szentírásban, mert könnyen hárítjuk, ha Isten egy király példáját állítja mondjuk elénk, és azt mondjuk, ja, hát neki könnyű volt. Egy prófétának, ja, hát neki egyszerű volt az élete, neki forró drótja volt a Teremtő Istennel. De én, hát velem ugyan kitörődik. Akvilla és Priscilla egyszerű kétkezi munkás emberek voltak, amit a Bibliából megtudunk igazán nem sok az életükről, de pont elég ahhoz, hogy példák lehessenek a számunkra. Akvilla valahonnan a Fekete-tenger partvidékéről, Pontus tartományból való volt, és az isteni rendelés szerint fogta magát, 2000 kilométert utazott, és elment Rómába. Hogy itt mekkora volt az Istennel való kapcsolata, nem ír róla a Szentírás, lehet, hogy egyszerűen csak a kenyér keresett, a nagyobb kenyér vitte őt Rómába, hiszen a szakmája szerint sátor, ponyva készítő volt, és valószínű, hogy a római hadsereg környékén nagyobb szükség volt sátor, ponyvára, mint éppen ott a Fekete-tenger partvidékén. Akkor még nyilván nem voltak nagy üdülő központok, hogy sátoroztak volna ott a gazdagok, akik a Fekete-tenger partján akarták eltölteni a szabad idejüket. Na de a hadsereg környéke az egy remek hely volt arra, hogy az ő vállalkozását megalapozhassa. De ez az ember, hogy nem, föl kell, hogy szedje a sátor cölöpeit, és odébb kell, hogy menjen egy 1000 kilométeres útra, talán friss házasként, mert úgy tűnik, akkor már a felesége is vele ment, és futva menekültként el kell hagyni a Rómát, mert a politika úgy dönt, hogy zsidóknak nincs keresni valójuk Rómában. Minden zsidót onnan eltakarítanak, talán éppen a Krisztus ügy miatt, hiszen a zsidók nyugtalankodnak, valami vallási villongás van köztük, és Claudius, a helytartó, jól megfontolt politikai szándékkal úgy gondolja, hogy jobb, hogyha ezek az összeférhetetlen emberek eltűnnek innen. Így kerül el Korintusba. De onnan is tovább áll. Innen megy el Efézusba, aztán vissza Rómába. Miért kell ennek az embernek ennyit költözködnie? Talán az első dolog, amire felfigyelhetünk ezeknek az embereknek az életében, az az, hogy ők vezethető emberek. Néha a körülmény, néha a politika, néha pedig a hit, a szolgálat az, ami miatt helyet változtatnak. Én nem tudom, ki mennyit költözött, én elég sokat. Életem egyetlen költözésére emlékszem felhőtlen boldogsággal, de akkor még 5 éves se voltam. Hatalmas buli volt a költözés, természetes, hogy semmi terhét nem éreztem. Aztán vidáman költöztem, amikor összeházasodtunk, persze, hát az is egy remek dolog volt, gyerek koromnak vége lett, és önálló lehettem. Fú, az egy nagyszerű dolog volt. De aztán voltak az életemben olyan költözések, amikre úgy emlékszem, mondhatnám, mint a világháborúra. Az egy halál. Hogy mi hova kerül, és hogy mikor kerül a helyére, és még meg sem elegettem, tovább kell menni. Én nem mondom, hogy egy örvendező időszaka volt az életemnek, amikor egy esztendő leforgása után újra betyárbútort kellett szedni és odébb állni. De ezek az emberek úgy tűnik nem keseredtek bele a költözésbe. Nem váltak keserűvé, sem a politika vihara miatt, sem a kenyérkereset miatti költözésből. Szemük nyitott maradt, szívük nyitott maradt, észrevették azokat, akik között éltek. Talán az első ajtónyitáskor gazdasági érdek miatt botlottak bele Pál apostolba, hiszen ő is sátorponyva készítő volt. Összetalálkoztak két szakmabeli, és elkezdtek együtt dolgozni. De milyen jó, hogy Pálnak nem az volt az élete célja, hogy minél jobb minőségű sátorponyvát készítsen, hanem munka közben nyilvánvalóan hirdette a Krisztust. Nem olvassuk ezeket a prédikációit, amit a szövőszék mellett tartott, de az élete egyértelműen arról beszélt, hogy van egy fontosabb célja, mint a megélhetés. Fontosnak tartja, hogy becsületes munkából szerezze meg a kenyerét, de annál fontosabbnak tartja, hogy a környezetet tudja, hogy kicsoda Krisztus, mégpedig a megfeszített. A második dolog, amiben példa számunkra ez a házas pár, hogy bár hűségesen végezték a munkájukat, nem a munkájuk volt a legfontosabb nekik sem, nem a meggazdagodásuk, hanem nyitottak voltak arra, hogyha az Úr valamiben vezeti őket, akkor az anyagi előmenetelüket félre söpörjék. Úgy tűnik, hogy ez a pár túljutott az ószövetségi hiten, és megnyílt a szíve a Krisztus evangéliuma felé, és amikor dolgoztak, megértették azt, amit később Pál apostol így fogalmazott meg, valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Mert akik meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sőt, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket ellenben. Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre hivattattál, amelyről vallást is tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Ezek az emberek becsülettel dolgoztak, és még az is lehet, hogy jómódúak voltak. Isten sehol nem írja elő, hogy koldusnak kell lenni az ő népének. Azt viszont igen, hogy mindig a jobb részt válasszuk. És ezeknek az embereknek a becsületes, szorgalmas munka mellett maradt idejük a közösségre. Valakivel nemrég beszélgettem, éppen egy hitmélyítő sorozaton voltunk együtt, és azt mondta, jaj, nem tudott eljönni a fiam, mert akkor a hajtás a munkahelyén, hogy már estére ő neki már nincs semmire energiája. Hadd kérdezzem meg tőletek, akik ma itt ültök, hányszor voltatok olyan fáradtak, hogy nem kellett az Isten igéje? Talán még otthon sem, talán még a személyes se, talán még a lózunk kiírt igéje sem, mert annyira hajtott a kenyérkereset. Isten megígéri, hogy nem leszünk kenyérkéregetők. Isten megígéri, hogy megáldja a kezünket, és nem akarja, nem szeretné, hogy Istenünk a munka legyen. Hogy legfontosabb dolgunk az legyen, hogy miből mennyi a nyereség. Akkor, amikor egy nagyon bölcs ember Istenhez fordult, azt imádkozta, se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekem. Tudta, hogy mind a kettő kísértésbe vihet. Akvilla és Priscilla tudta, hogy a becsületes munkát megáldja az Isten, de azt is tudta, hogy a pénz szerelme semmire sem visz az Istennel való kapcsolatban. Nem tudom, mennyi az az áldás, amit Isten a te zsebedbe és pénztárcádba tett, de tudom, hogy az általános tapasztalat szerint előbb visszük a bűneinket Istenhez, és hálálkodunk, hogy megszabadított minket a szégyenünktől, mint hogy a pénztárcánkba belemernénk nyúlni, és azt mernénk mondani, Uram, itt van. Szégyenkezve csak annyi, amennyit az ószövetségi népednek írtál elő. Tudjátok, az mennyi? Az a tizede a bevételünknek. Ó, hány emberrel találkoztam, aki nagyon akkurátusan számolgatta, hogy a tized fillérre mennyi. De van egy drága öreg barátnőm, aki elmondta, hogy ő jókedvűen mindig felfelé kerekítette a tizedet, és Isten megszégyenítette, mert sorozatban mindig annyira emelték föl a fizetését, amennyivel többet adott. Úgyhogy egy idő után megállt az Úr előtt, és azt mondta, Uram, én tényleg nem azért csinálom. Vizsgáld meg az én szívemet, én nem nyerészkedésből adtam neked többet, mint a fizetésem, a bevételem tizede. De csodálkozva látom, hogy igaz a te ígéreted, amit te neked odaadunk, nem annyit adsz vissza, hanem annak sokszorosát. Ezek az emberek, Akvilla és Priscilla, tudták, hogy amiük van, azt nem viszik majd magukkal az örökké valóságba, hiszen az élet végén a nyitott tenyér, amit a halál merevsége okoz a kézen, azt mutatja, hogy amennyit be tudok fogni, annyit viszek magammal, tehát semmit. Minden, ami érték, az már előre ment, és az én mennyei atyám vitte előre. Ezek az emberek nem keseredtek meg, ha menniük kellett, és ezek az emberek nem váltak harácsolóvá, akkor, amikor Isten talán Rómában éppen nagyon megáldotta az ő kezük munkáját. De akkor se estek kétségbe, amikor onnan tovább kellett menni. Fel kellett számolni a vállalkozást, az ismeretségi kört el kellett hagyni, és nulláról újra kellett kezdeni mindent. De ha egyszer Istené minden, akkor kell-e aggódni a nulláról kezdés esetén, vagy lehetünk nyitott szívűek abban a reményben, hogy aki megígérte, hogy gondja van ránk, az az új helyen sem felejtkezik el rólunk. A harmadik dolog, amit megtanulhatunk tőlük, hogy bár ők nyitották meg az otthonukat a gyülekezet előtt, bár támogatták a nagy apostolt Pált, de soha nem tolakodtak előtérbe. Mindig csendben, mindig a háttérben maradva tudták, hogy hol a helyük, nem zavarta őket, hogy más-más helyen szolgálja az Urat, áldották az Urat azon a helyen, ahova Isten tette őket. Ha előre rakta őket, ott se szállt el velük a ló, hogyha háttérbe szorították őket a körülmények, akkor se estek kétségbe, nem váltak a gyülekezet kellemetlen nyűgévé, nem kérték ki maguknak, nem könyököltek, hanem a maguk helyén tudták, hogy a mindenható a legnagyobb, és a legfontosabb az, hogy őt hogyan szolgálják. Ha jól emlékszem, Spurgeon volt az, aki azt mondta, nem az a legfontosabb, aki az igét hirdeti, hanem azok az igazi motorjai az evangélium terjedésének, akik imádságban hordják a szolgálat terheit. Az elmúlt évben temettük el, úgy emlékszem, 89. vagy 7. éve születésnapja előtt, az egyik drága ima társamat, aki jóval az ő elmenete előtt, talán 15 év is volt a két esemény között, egyszer azt mondta nekem, olyan szörnyű, hogy már semmi erőm nincs, én már csak imádkozni tudok. Úgy szeretnék szolgálni. És akkor Isten eszembe juttatta a Jelenések könyve 5. részének a 8. versét, ahol egy csodálatos képet rajzol a jövőt látó János a mi imádságainkról. Ez az ige ezt mondja: a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak voltak, jó illatokkal teltve. Ezek a szentek imádságai. És akkor azt mondtam ennek a drága mamimnak: tetszik emlékezni erre az igére? Arany poharakban gyűjti az Úr az imádságait. Ma is előttem van a mozdulata, ahogy a tenyerébe kapta a fejét, csóválgatta és azt mondogatta: arany poharak az én kis semmi imádságaimnak. Drága testvérem, aki ma itt vagy, és talán arra gondolsz, na azok, akik palástban hirdetik az igét, azok a nagyok, emlékezz arra, hogy Isten mindenkinek a maga helyét jelöli ki a gyülekezetbe, és az imádság szolgálat egy különleges nagy szolgálat. A te imádságaid számára is van egy aranypohár. Van abba valami? Szoktál te könyörögni a gyülekezet terheiért? Hordott-e a szolgálók nehézségeit? Gondoltál már arra, hogy érzi magát a lelkészed, amikor önmagad igazolva, veszekedve elmondod, hogy most nagyobbat köszönt a másik testvérnek, mint neked? Vajon ő hogy érzi most magát? Eszedbe jut-e csendben hordani a terheket, amiket gyülekezetben vannak? Ó, de áldottak azok, akiknek tele van a poharuk. A jó illatot szerintem angyalok keverik hozzá, csak úgy lesz igazi ez az imádság. De Isten előtt fontos az ő szentjeinek a könyörgése, és Isten munkája enélkül nem mehet előre. Emberi akarásból az evangélium nem ér célba. Emberi tudományból az emberek szíve nem fordul Istenhez. Egyedül Isten lelke tud csodát tenni, és embereket megváltoztatni. És ebben a hatalmas szolgálatban helye van a te aranypoharadnak, meg az enyémnek. Bátran töltsd meg. Nem baj, ha dadogva mondod, Isten majd helyrehozza, majd egy angyal kifoltozgatja. Isten tudja, Isten érti. Akvilla és Priscilla Isten népének teherhordói voltak, csendben, a maguk helyén. A negyedik, amit megtanulhatunk tőlük, hogy az ő otthonuk egy gyülekezetnek volt a helye. Ó, nagyon-nagyon szeretünk ma bezárkózni. Nagyon-nagyon vigyázunk a rendezett otthonainkra, amik sokkal-sokkal szebbek, mint voltak ezelőtt, 20, 30 vagy 50 évvel ezelőtt. Én hálás vagyok, hogy nagyon sok tirpák portán megláthattam gyerekfejjel, hogy milyenek is azok a gyülekezetek, amik nem tornyos templomban, hanem földes szobában vannak. Saját kézzel festettem fel némelyikre azokat a girlandokat vízzel, amivel kicsinosítottuk az első házat, hogy méltó legyen az Isten tiszteletre, és aztán akácfa lócákon, ott nem lehetett elaludni, mert hátradőlni nem lehetett, jó, kényelmetlen volt. Hallgatta Isten népe Isten üzenetét. Na, ezek voltak az igazi gyülekezetek. Kicsik, szoros volt a hely, de vidámak voltak és nyitottak bűnbánatra és isteni vezetésre. Pál beszél arról, hogy az ázsiai gyülekezetek között van valaki, Akvilla és Priscilla, aki Korintusba küldi az ő szeretetteljes köszöntését a házuknál lévő gyülekezettel egyben. Vannak helyek, ahol gyerekprogramokat szerveznénk, de nincs megfelelő hely. Talán templom is van, de nincs fűtés. És milyen jó lenne egy karácsonyi klubra összeszedni a gyerekeket. Gyönyörű nagy porták vannak a környéken, de nincs, aki megnyissa a házát. Áldott Akvillák és Priscillák, akik nem sajnálják, de valószínű nem is perzsaszőnyegük van, azt nem is igazán kell sajnálni, ugye? És megnyitják az otthonukat, mert olyan otthonban is jártam, ahol a házigazda nem sajnálta a majdnem fehér ülő garnitúráját. Bizony, akik beleültek, nem voltak az első osztályúak illatban és ruha minőségben, de tele volt a szívük azzal a vágyal, hogy egy gyülekezet lehessen ott a közelükben. Egy hely, ahol azok jöhetnek össze, akiknek a szíve még nem Krisztusé, de Krisztus szeretne lakozást venni benne. Áldott Akvilla és Priscilla, lehetnél te is. Mindegy, hogy a testvéreddel osztod meg az otthonod, talán már egyedül vagy, mert kirepültek a gyermekeid, talán egyedül vagy, mert a párod előre ment, talán nem volt párod, de a megnagyobbodott lakótér mire hasznosul nálatok? Szabad-e bejönni oda valakinek? Szabad-e ott valakinek a Krisztusról szóló evangéliumot meghallani? És az ötödik dolog, amit megtanulhatunk Akvillától és Priscillától, hogy ők Pál munkatársai a Krisztusban. Pál beszél erről az Efézusból írja a rómabeli gyülekezet számára: köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. Pál munkatársai. Pál mondja ezt, nem Akvilla és Priscilla mutatkozik be így. Én a nagy Pál munkatársa vagyok. Nem, nincs ebbe semmi dicsekvés. Honnan tudjuk, hogy ők Pál munkatársai? Az előbb felolvasott szakaszban, az utolsóban azt olvastuk, hogy Efézusba érkezett Apollós. Az ő bemutatásából tudjuk, hogy egy olyan városból érkezett, aminek a tudományos szintje nagyon magas volt. Alexandriából jött. Ékesen szólt, írásokban jártas ember volt. Egy diplomás tanító, egy teológus. Nem akármelyik egyetemen szerezte a teológiai doktorátusát. És mit látunk? Elkezd tanítani, és Akvilla és Priscilla hirtelen valami hamis hangot hall az ő tanításában. Betű szerint igaz, amit mond, de nincs benne élet. És Priscilla és Akvilla észreveszi. Ó, nem állnak fel a gyülekezetbe, és nem mondják azt: Apollós testvér, nem jól hirdeted az igét. Nem hívják fel telefonon, nem írnak neki levelet, hanem azt mondja a Szentírás, hogy maguk mellé vették. Talán meghívták őt az otthonukba, egy tejára, talán egy kedves gesztussal emlékeztek a névnapjára, vagy a születésnapjára, és elkezdtek vele beszélgetni a Krisztus tanról. Nem az elméletről, hanem a gyakorlatról. Talán testvérek hallottak olyan prédikációt, amiben minden a helyén volt, de mégis az ember úgy érezte, hogy halott, minden mondat halott. És szomorúan azt kellett mondani: Uram, add, hogy ez a szegény, palástos lelkész megértse azt, amit mond, mert szegény nem érti. Nagyon csúnya, hogy én ilyet mondok erről a helyről. A legszomorúbb az, hogy igaz. Tudom, hogy csak Isten nyithatja meg a szívünket arra, hogy élő legyen, amit mondunk. De élő lehet a tied is, amit mondasz, ha nem csak a szád mondja, hanem előbb jár az életed. Ha a kedvességed beszél róla, nem a Bibliából idézett aranymondások, amiket olyan jól oda tudsz mondani, hogy a másik süllyedjen el lehetőleg. Mit látunk? Ez a házaspár maga mellé vette ezt az ifjú titánt, segítségére volt, bátorította, gyámolította, és amikor tovább ment, még az új szolgálati helyén is kedves üzenettel elkészítette a szolgálati útját. Igen, ezek az emberek Pálnak valóban a szolgatásai voltak. Nem abban segítették ezt az ifjú titánt, hogy a szeretet evangéliumával menjen, vagy a szociális érzékenység szolgálatával menjen az új szolgálati helyére, hanem megértették vele, hogy a kereszt tannál nincs lényegesebb és fontosabb. Miért bántja az embereket a kereszt? Mert akkor a bűnről is beszélni kell. Ha nem beszélünk a bűnről, akkor nincs értelme a keresztnek. Igen, Aquila és Priscilla tudták, hogy a kereszt evangéliuma a legfontosabb. Ezért voltak olyanok, amilyenek. Ezért nyílt meg az otthonuk, másfél évig adtak szállást Pálnak. Akkor, amikor Pál teljesen az evangélium ügyének szánta magát, vajon kiadott kenyeret Pálnak? Vajon kimosta a Pál ruháját? Minden valószínűség szerint Aquila és Priscilla vágta végnyabra a sajátját, hogy jusson a nagyapostolnak is, hogy tovább mehessen az evangélium. Lehetsz Aquila és Priscilla szerű, őket utánozó Isten gyermeke. Mert Isten célja az veled és velem, hogy ne a kényelmünket keressük, hanem megtaláljuk a szolgálatunkat. Hiszen Isten arra teremtett bennünket, hogy az ő nevét dicsőítsük. Nem a magunk igazát kell megtalálnunk, hanem tovább mondani a kereszt igazságát. Mert az ad változást, ad az változást a te életedbe és az enyémbe. Az fogja átformálni a családod életét, a munkatársaid életét. Az ad új perspektívát a kicsinyeknek, jövőlátást a kiégett ifjaknak, a fiatal felnőtteknek, akik csak elfutni tudnak a munka dandárja elől, pedig Isten szeretné őket megerősíteni, szeretné szolgáivá fogadni, a kereszt szolgáivá. Maradj nyitott Isten előtt, és kérdezd meg, mi az, amiben követhetem ennek a két egyszerű embernek az életútját? Uram, mit akarsz, hogy én cselekedjek? Hidd el, Isten meg fogja mondani. Én nem tudom, hogy a te életedben mit kell megváltoztatni, de Isten tudja, és ha őszintén kéred, hogy megmutassa, meg fogja mutatni. Áldjon meg bennünket Isten ennek az évnek az elején, ilyen nyitottsággal, ilyen készséggel, hogy az Isten neve egyre nagyobb legyen, és a Krisztus keresztje egyre tisztább, itt Nyíregyházán, itt a mi megyénkben, kicsinyek és nagyok között, az ő neve dicsőségére. Amen.